7 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Már több mint 650 ezeren regisztráltak a gondos óra programra, azaz mára minden harmadik 65 év feletti honpolgár gondos óra felhasználó, közölte a miniszterelnök főtanácsadója Nyitrai Zsolt videóbejegyzésében. Hangsúlyozta, a jelzőeszköz már 19 ezer életet mentett meg, és további 330 ezer hétköznapi esetben nyújtottak segítséget a rászorulóknak. Jó hír, hogy hamarosan telefonos alkalmazás is segíti majd az időseket és hozzátartozóikat. A gondos óra növeli a nyugdíjasok biztonságát és megnyugvást ad a hozzátartozóknak, közölte Nyitrai Zsolt. A Volánbusz 267,2 millió forintos támogatást nyert egy hidrogén üzemanyagcellás autóbusz beszerzésére a Humda Magyar Mobilitás Fejlesztési Ügynökség ZRT pályázatán. Így 2026-ban forgalomba állhat a cég első saját tulajdonú hidrogén meghajtású autóbusza. Idén június 8-án az Odera Frankfurtban megrendezett közép-európai keresztény találkozón adták át a Karl Barth díjat. A Német Protestáns Egyházak Uniója 1986-ban alapított és két évente odaítélt díját. Ebben az évben Fazakas Sándornak, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem szociál-etikai és egyházszociológiai tanszék professzorának ítélte oda a szakmai zsűri javaslatára az egyház elnöksége. Az így nyert felismerések felébresztik az evangélium szabadság teremtő dinamikájának örömét, felnyitják a szemünket az egyház feladataira és az igazságosság, valamint a demokrácia védelmére a mai Európában, fogalmazott Fazakas Sándor tudományos munkásságáról laudációjában Michael Beintker, münsteri professzor. Az Egyesült Államok több mint másfél milliárd dollárt ajánlott fel Ukrajna számára humanitárius segélyként és az energiaellátás javítására, jelentette be Kamala Harris alelnök szombaton, amikor találkozott Volodymyr Zelenszkij elnökkel a Svájcban rendezett békekonferencián. Az alelnök bejelentése szerint 824 millió dollárt szánnak az ukrán energia infrastruktúra helyreállítására és egyéb energiaszükségletek kielégítésére. 379 millió dollár humanitárius célokat szolgál, így élelmiszer és vízellátást, menedékhelyek kialakítását, valamint egészségügyi szolgáltatásokat tartalmaz. Az amerikai alelnök szavai szerint, miközben az Egyesült Államok szeretne békét elérni és dolgozik ennek érdekében, elkötelezett Ukrajna újjáépítése iránt is. Rekordszámú résztvevő érkezett Miskolcra a népkerti kosárlabda versenyre a hétvégén, a népszerű program jótékonysági célokat is szolgált. Az eseményt harmadik éve rendezik meg Miskolcon a Tudomány és Technika háza előtti téren. Szombaton az eddigi legnagyobb részvétellel tartották meg a 3x3-as kosárlabdasót, amelyen összesen 70 csapat és csaknem 250 résztvevő pattogtatta a labdát, írja Minap. A rendezvény jótékonysági célt is szolgált, hiszen a Borsodabolyai-Zemplén Vármegyei Kosárlabda Szövetség minden játékos részvételi díjából felajánl 500 forintot az első miskolci Lions Club részére, akik a befolyt összeget a Borsodabolyai-Zemplén Vármegyei Kórház gyermekrehabilitációs osztályán lévő gyermekek Mikulás vonatozásának támogatására fordítják.
Az időjárásról.
Az összefüggőbb felhősávok kelet-észak-kelet felé távoznak, mögöttük a gomoly és fátyol felhők mellett kitisztul az ég. Általában nem lesz csapadék, de főleg hazánk észak-keleti felén harmadán helyenként előfordulhat zápor, zivatar. Több helyütt megérénkül az északnyugati-nyugati szél, a csúcshőmérséklet 25 és 31 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 11 és 17 fok között lesznek.
Európa Rádió híreit hallották.
Elakad a szó, megakad a kép, elakadhat éged, látlak, Kit akarok én, kit akarok én? Jöttem, de rám nem vártak. Körülöttem nincsen semmi már, és nem talállak benne. Hova indul az első déli báb? Jönne már, vagy menne? Jönne már, vagy menne? Szakadok, de nem futok utánad a fekete lyukban. Nézd, üres az ágyad, elveszhetsz, de megtalállak. Várj, megyek utánad. Elfogy a levegő, elfogy a bánat. Elfogyok, ha téged várlak. Kit akarok én, ki mást akarnék? Jeges északi déli bábnak. Körülöttem nincsen semmi már, és nem talállak benne. Mikor indul az első fecske pár? Jönne már, vagy menne? Jönne már, vagy menne? Fekete lyukban, nézd, üres az ágyad, elveszthetsz, de megtalállak. Várj, megyek utánad.
Reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
Jó napot kívánok! Önök az Európa Rádió kontinentális reggeliét hallják. 2024. június 17-e hétfő reggel van, a mikrofonnál Hornyák Zoltán. A meteorológusok szerint napos időre számíthatunk gomoly, illetve fátyol felhőkkel. Általában nem lesz csapadék, de egy-egy zápor, zivatar kialakulhat. A változó irányú szél mérsékelt marad, délután 27-32 fok között alakul a hőmérséklet. De nézzük, mivel is várjuk hallgatóinkat ebben az órában. A környezettudatosság azt jelenti, hogy az egyes személyek vagy a társadalom valamilyen csoportja a bioszféra állapotával és az embert körülvevő környezettel kapcsolatosan tájékozott, érzékeny, tudatos és felelősségvállaló. A környezettudatos életmód egyre inkább népszerű, de sajnos már jóval kevesebben vannak azok, akik a gyakorlatban is követik az elveket. Géczi Istvánnal, az Abaúj-Zemplén értékeiért közhasznú egyesület elnökével arról beszélgetünk, hogy mi az egyén és a közösség felelőssége a környezettudatos életvezetés kialakításában.
Körülbelül 20-25 évvel ezelőtt kapott nagyobb hangsúlyt, hogy oda kellene jobban figyelni a környezetünkre. Ugye amikor megjelentek az első komolyabb jelenek a globális környezetváltozás, időjárás változás, és ugye jól mérhető adatokkal alátámasztva, tehát a légköri széndioxid mennyiségének növekedése, és az első gyakorlatilag tudományosan alátámasztott jelentések. Tehát azóta ugye megszületett jó pár világnap, elvileg indultak programok. Magam részé ugye ezt elsősorban én az oktatási részben látom, akkor be is került magába a tananyagba, és megszülettek olyan elvi elképzelések, hogy ezt tényleg például minden tananyagot szőjön át. Az utóbbi 10 évben viszont ebben nagyon visszaléptünk. Tehát részben ki is kerültek, illetve akkor egy-két anyagi erőforrása is mondjuk úgy alá volt támasztva, ilyen volt például ugye a gyerekeknek az erdőiskoláztatás, hogy kicsit visszakerüljenek a természeti környezethez, meg tudják jobban becsülni, és ez a rendszer, ez le lett gyakorlatilag teljesen építve, tehát most erre egyáltalán nincs lehetőség.
Tartsanak velünk!
Vártalak, sokat vártalak, minden magányos éjjelet megálmodtalak, és amikor találkoztunk, egyből tudtam én,
történelem színpadán.
Kedves hallgatóink, most tekintsünk bele a kalendáriumba. Június 17-e az Alidák és Laurák névnapja van, de ma ünnepelnek Adolf, Alina, Alinka, Bató, Batu, Batus, Folkus, Lauretta, Lorett, Mercián, Nikander, Teofil, Teofila, Terész, Teréza, Tereza, Terézia, Teri, Terka és Tessa nevű hallgatóink is. Isten éltesse őket és azokat is, akiknek valamiért fontos a mai nap. Ezen a napon 1885-ben a szabadság szobor Franciaországból megérkezik New York kikötőjébe. Június 17-én 1917-ben választójogi blokk alakul a függetlenségi és 48-as párt, a polgári radikális párt, a polgári demokrata párt és a magyarországi szociáldemokrata párt részvételével. 1940. június 17-én a Szovjetunió elfoglalja a három balti államot, Észtországot, Lettországot és Litvániát a II. Világháborúban. 1944-ben Izland kikiáltja függetlenségét június 17-én, amikor is 1953-ban névfelkelés lesz az NDK-ban. 1967. június 17-én az első kínai kísérleti hidrogénbomba robbantás is megtörténik. 1972-ben a Watergate botrány kirobbanása válik napvilággá Washingtonban, és 2004. június 17-én megjelenik az első mobiltelefonra írt Bluetooth-on keresztül terjedő vírus. Ezen a napon, tehát június 17-én született 1882-ben Igor Stravinsky, orosz zeneszerző, a 20. század egyik legnagyobb hatású zeneszerzője. 1888-ban ezen a napon Heinz Guderian német tábornok, II. Világháborús hadvezér született. 1927-ben Sütő András erdélyi magyar író, drámaíró június 17-én született, egy évvel később, 1928-ban pedig Marton Frigyes, Jászai Mari díjas rendező színház igazgató, a Rádió Kabaré Színháza alapító tagja, érdemes és kiváló művész. 1963. június 17-én született Tímár Zoltán, magyar bábművész, színész, és 1995. június 17-én Nagy Ádám, a magyar labdarúgó válogatott egyik kiemelkedő játékosa.
Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.
Visszautasítottad volna. Én épp, hogy elindultam felé, futva jöttél is már elé, úgy vittél engem hazáig a karodban. Gyere haza párta, az ajtó nyitva tárva, atyád úgy várja, hogy indulj el felé. Gyere haza párta, az ajtó nyitva tárva, atyád úgy várja, hogy indulj el felé. De nekem a nyakamba borultál, mint atyám megcsókolgattál, a régi koszos rongyokat levetted róla. A legszebb ruhát adtad rám, ujjamra gyűrűt is húztál, sarut a lábamra, hogy járjak úgy, mint fiat. Gyere haza bátra, az ajtó nyitva tárva, atyád úgy várja, hogy indulj el felé. Gyere haza bátra, az ajtó nyitva tárva, atyád úgy várja, hogy indulj el felé. A hízott tulkot levágtuk, egész éjjel csak vigadtuk, mert én elveszett voltam, de megkerültem. Azóta mindig veled vagyok, hisz mindent tőled kapok, mert én halott voltam, de életre keltem. Gyere haza bátran, az ajtó nyitva tárva, atyád úgy várja, hogy indulj el felé. Gyere haza bátran, az ajtó nyitva tárva, atyád úgy várja, hogy indulj el felé. Gyere, 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 gyere! Tied uram, gyere haza bátra, az ajtó nyitva tárva, atyád úgy várja, hogy indulj el felé. Gyere haza bátra, az ajtó nyitva tárva, atyád úgy várja, hogy indulj el felé. Gyere!
Szegődő gondolat.
Illik-e még rám hamu pipőke cipője? Megfogott ez a kérdés, mert boldogult ifjúkorom egyik angol óráját juttatja eszembe, amikor mosolyogtunk azon, milyen komikusan hangzik, ha magyarra fordítjuk azt a kifejezést, ha a helyenben lennél. If you were in my shoes. Szó szerint, ha a cipőmben lennél. S mivel én ugyanabban a cipőben vagyok ifjúkorom óta, megosztom gondolataimat az olvasókkal, hát ha valakinek hasznára válik. A cipő. Amikor bemegyek egy cipőboltba, körülnézek, ha tetszik egy cipő, felpróbálom, aztán elmegyek egy másik boltba, ott is körülnézek, keresgélek, míg meg nem találom azt, ami illik én hozzám, az alkalomhoz, amelyhez éppen cipőt keresek. Válogatok kedvemre, s ha a megfelelő a mérete, az ára, megvásárolom és hazaviszem. Először csak ritkán és rövid ideig viselem, mert merev, kicsit szorít, és nagyon vigyázok rá, hogy minél tovább megmaradjon éppen és szépen. Amikor kényelmesebb, már gyakrabban veszem föl. De így is előfordul, hogy feltöri a lábam, ami fáj egy ideig, s ha meggyógyult, akkor tudom ismét hordani kedvenc lábbelimet. Eszembe se jut, hogy eldobjam. Mert tudom, hogy ez múló állapot, s ezért a kis kellemetlenségért nem kellene megválnom attól a cipétől, amit már megszoktam, ami bevált, ami még várhatóan sokáig meg fog maradni és örvendeztetni, használata során. S ha évek, évtizedek után használhatatlanná válik, bizony nagyon fáj elszakadnom tőle. A házasság. Amikor az ember ifjú és társra vágyik, sokáig válogat. Ismerkedik, beszélget, akár flörtöl is, és ha találkozik valakivel, aki megtetszik, aki illik hozzá, aki megfelel minden tekintetben, azzal összeköti az életét. A házasság kezdetekor vigyázunk egymásra, keressük a másik társaságát, fontos a társ szava, véleménye, fontos a békesség, a harmónia, még ha olykor háttérbe is kell magunkat szorítani. Aztán jön majd a megszokás, a csendes békés élet, amit néha megzavarhatnak a kisebb-nagyobb konfliktusok. Eszünkbe sem jut azért, hogy véget vessünk a házasságnak, hiszen a viták a fejlődés mozgatórugói, ezzel is alkalmat teremtenek a csiszolódásra. S amikor az ember egyedül marad, szomorúan veszi tudomásul, hogy társa helyett a magány, a fájdalom, a hiány marad vele. Tanulság. Milyen egy házasság? Ha hirtelen fellángolás, anélkül, hogy tudnánk ki a másik és milyen, akkor csak az együttélés papírral szentesített formája, és mint ilyen, nem is lehet tartós. Ha önző emberek szerződése, akkor nem a szeretet, hanem az én az úr, és azért, hogy az egyéni érdekek érvényesülhessenek, akár a boldogságról is készek az egoizmus miatt lemondani, és ez a házasság vége. Ha tudatos döntés a házasság, a másik vállalása olyannak, mint amilyen, akkor tartós, és akkor illik az emberre még sok évtized után is. Összefoglalás. Miért illik rám még most is a régi cipő? Egyrészt azért, mert egykor is rám illett. Másrészt azért, mert vigyáztam rá, hogy éppen megmaradjon, legfőképpen pedig azért, mert nem dobtam el, ha időszakosan kellemetlenné, fájdalmassá is vált a viselése. Másra is csak akkor fog illeni hamupipőke cipője, ha úgy él, mint hamupipőke, elfogadva a jót, megbékélve az időszakos rosszal, remélve, keresve és munkálva azt, ami valamennyiünket jobbá tesz. Mindenkinek tanácsolom, próbálja ki. Érdemes.
Való. Egy társul szegődő gondolat.
Hozzám, légy velem, öreg békét, békét ad nekem. Jöjj hozzám, légy velem, öreg békét, békét ad nekem. Szeretetre vágyok, kell egy hű barát, aki velem van, és nem hagy el a nehéz napokon át. Ne félj hát, ő megsegít, figyelj egy szavát, tedd kezében életed, s a végét ad tovább. Szabát, tedd kezében életed, s a végét ad tovább.
Az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Egyértelműen brüsszeli bosszú az Európai Unió bíróságának Magyarországgal szemben meghozott ítélete, amiért nem fogadunk be migránsokat, jelentette ki a belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Kossuth Rádióban. Rétvári Bence, minden magyar ember számára teljesen igazságtalannak, felháborítónak és elfogadhatatlannak nevezte az Európai Unió bíróságának ítéletét, amellyel 200 millió eurós bírság megfizetésére kötelezték Magyarországot az uniós bevándorlási politika megsértése miatt. A magyar válaszlépésről a kormánypárti politikus azt mondta, minden jogi lehetőséget meg kell vizsgálni, de az már látszik, hogy nem jogi döntés született, mivel a kérelemben szereplő összeghez képest 70-szer akkora bírságot szabott ki Magyarországra a bíróság. A nevelés lényege a szeretetteljes példamutatás, mondta a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetője, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke szombaton Budapesten a Harcművészek a határon túliakért elnevezésű rendezvényen. Simicskó István a Bárci Géza általános iskolában tartott karitatív, kulturális és sportrendezvényen, mint fővédnök közölte, az eseményen 50 gyermeket látnak vendégül a szerbiai Zentáról, valamint Csongrádról és Szentesről. A rendezvény célja az elcsatolt területeken és a mai Magyarország területén élő fiatalság hazafias nevelése, valamint a magyar kulturális értékek védelme tovább örökítése. Titkos bunker Veszprémben, 150 éves fűtőház Miskolcon, vasúti magángyűjtemény Kelebián, Nosztalgia buszok 60-ban, a MÁV Volán csoport több helyszínen várja az érdeklődőket a közelgő múzeumok éjszakáján, közölte a társaság. Június 22-én a MÁV Volán csoport 19 településen összesen 21 helyszínt nyit meg az érdeklődők előtt jövő szombat éjszaka. Az idei évben Miskolc mellett többek között Debrecenben, 60-ban, Kelebián, Szegeden és Szolnokon is várják az érdeklődőket a vállalat csoport munkatársai. Budapesten megnyitja kapuit a MÁV archívum. Szintén új és nagyon érdekes program lehetőség a MÁV Start Miskolci fűtőházának megtekintése, ahol vasúti és közúti járművek izgalmas világa nyílik meg a látogatók előtt. A volánbusz újra 60-ba várja a régi klasszikusok kedvelőit. Veterán járművek lesznek a főszereplők Miskolcon az MVK telephelyén ugyancsak június 22-én. Van, amit ki is lehet majd próbálni, mást csak kívülről lehet megcsodálni. A Magyar Honvédség pedig lenyűgöző bemutatóval készül. A Baráthegyi Vakvezető Kutyaiskola a hűséges segítők mindennapjaiba avat be. Gyermekprogramokból sem lesz hiány. Különleges látványosságokkal is készülnek, telephely túrára regisztrálhatnak a résztvevők, és megnézhetik az MVK színfalak mögötti világát, beleértve a villamos és autóbuszjavító csarnok munkáját is szakértő vezetésével. Kinyitott a felújított tiszaújvárosi kemping, június közepén érkeznek az első lakók a termál kempingbe, ahol megújultak az apartmanok. A lengyelek mellett szlovák és magyar turisták is szívesen töltenek néhány vendégészakát a kempingben. Az utolsó pillanatig folytak a munkálatok, a szezon előtt teljesen felújították az összes apartmant, mintegy 30 millió forint értékben. A kemping területén 10-5 fős apartman van, melyek 20-25 évesek, azóta nagyobb átalakítás, felújítás nem volt, ezért vált szükségessé renoválásuk. Lecserélték a bútorokat, a konyhaszekrényt, a tűzhelyet, de új hűtők és tévék is érkeztek, írja a Borsod Online.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Fejlőkön túl mindig sütni fog ránk a nap. Ezt jól jegyezzétek meg, csak pozitívan minden egyes nap.
Felhőkön túl mindig süt ránk a nap, míg nem látod, én addig vigasztallak. Mit ér a szív, a szívvel akar, engedjük szállni a madarakat. A felhőkön túl mindig süt ránk a nap, ha fáradt vagy, hagyd rám álmaidat. Ha majd a csillagok szólítanak, a kérdőjelek, ha nem volnál, nem tudnám, mit is tegyek. Játszanak velem a véletlenek, a képkockák nélküled életlenek. Hajulj közel, érezd, hogy érted vagyok, meglátod, csak annyit ér. Most ez a perc, mint benned hagyunk. fészket rakult.
Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, a környezet tudatosság azt jelenti, hogy az egyes személyek vagy a társadalom valamely csoportja a bioszféra állapotával és az embert körülvevő környezettel kapcsolatosan tájékozott, érzékeny, tudatos és felelősségvállaló. A környezettudatos életmód egyre inkább népszerű, de sajnos már jóval kevesebben vannak azok, akik a gyakorlatban is követik az elveket. Géci Istvánnal, az Abaúj-Zemplén értékeért közhasznú egyesület elnökével arról beszélgetünk, hogy mi az egyén és a közösség felelőssége a környezettudatos életvezetés kialakításában. A riporter Jászter Beáta.
Nagyon sokat beszélünk manapság a környezettudatosságról, és nem is most kezdődött, hiszen már azért jó 20 éve mondják itt a helyi közösségek, hogy nem jó felé haladunk, hogy csínyán kell bánni az energiakészletünkkel, hogy nem magunknak akarjuk a világot, hanem megőrizni és továbbadni a világ értékeit az unokáinknak. De vajon beszélünk-e eleget a környezettudatosságról? Mert azt veszi észre az ember, hogy mondják, de még mindig nem kapott táptalajt.
Igen, körülbelül 20-25 évvel ezelőtt kapott nagyobb hangsúlyt, hogy oda kellene jobban figyelni a környezetünkre. Ugye, amikor megjelentek az első komolyabb jelei ennek a globális környezetváltozás, időjárás változás, és ugye jól mérhető adatokkal alátámasztva, tehát a légköri széndioxid mennyiségének növekedése, és az első gyakorlatilag tudományosan alátámasztott jelentések. Tehát azóta ugye megszületett jó pár világnap, elvileg indultak programok. Magam részé ugye ezt elsősorban én az oktatási részben látom, akkor be is került magába a tananyagba, és megszülettek olyan elvi elképzelések, hogy ezt tényleg például minden tananyagot szőjön át. Az utóbbi 10 évben viszont ebben nagyon visszaléptünk. Tehát részben ki is kerültek, illetve akkor egy-két anyagi erőforrása is mondjuk úgy alá volt támasztva, ilyen volt például ugye a gyerekeknek az erdőiskoláztatása, hogy kicsit visszakerüljenek a természeti környezethez, meg tudják jobban becsülni, és ez a rendszer, ez le lett gyakorlatilag teljesen építve, tehát most erre egyáltalán nincs lehetőség. Elvileg így, azt mondom, hogy lassan lett volna egy generáció, aki talán tudott volna tanulni és változtatni, viszont ez igazából nem történt meg. Tehát mindenképpen nagyon sokat kellene foglalkozni velük, tehát ez egy teljes szemléletváltást igényelne, és mivel az előző generációknál ez nem egy természetes dolog, az új generáción, az ifjabb generációnak csak úgy tudnánk elérni, hogyha nagyon sok oldalról, tehát kevés az, hogy önmagában az oktatásból, hanem lehetőleg kilépve a mindennapi élet minél több területéről kellene, hogy találkozzon ez az új szemlélettel.
Ami azért is nagyon fontos, mert ha azt vesszük, hogy környezettudatosság, akkor az csak egy szelet a nagy tortából, viszont mindennel összefügg. Vegyük most azt a példát, hogy itt vagyunk egy kisvárosban, és vajon vásárolunk-e a helyi termelőtől, vajon itt költjük el a pénzünket, vagy inkább elmegyünk a multinacionális cégekhez, akár a város szélére, akár egy szomszédvárosba, hogy valahogy ez is a környezettudatosság része, és a közösségépítésből indul ki az, hogy valaki tud-e vigyázni önmagára, a családjára, a szeretteire és a tágabb környezetére, vagy nagyon-nagyon-nagyon globálisan gondolkodom?
Szerintem nem lehet eléggé globálisan gondolkodni. Pont épp ezért, mert a társadalmi élet, a gazdasági élet, az szó szerint mindennel összefügg. Jelen pillanatban viszont ebbe a környezettudatosság, majdnem azt mondom, hogy le van oda redukálva, hogy mondjuk szemétkérdés és mondjuk szelektív hulladékgyűjtés. Ez csak egy pici eleme, és ugye eleve már egy időzebe egy végtermék ennek a gondolkodásmódnak. Az az alapvető probléma, hogy nálunk gyakorlatilag rendszerváltással jött meg a nyugati világ és a fogyasztói társadalom. Tehát pont az a verziója, mondjuk így a nyugati kultúrának, vagy az a része, ami legkevésbé szól a környezettudatosságról. Nekem most egy kép ugrott be a gyerekként, amikor annak én vonattal feljártam rokonokhoz Budapestre, szép kilátás volt a településekre, meg a vonatból végig. És akkor visszagondolva ezt a 90-es évek végétől, vagy napjainkban elmegyünk Pestre, általában mi fogad? Település egyik végén szeméttelep, település másik végén szeméttelep, és szinte így megy végig a vasút most. Tehát ez egy olyan robbanásszerű, és most leragadtunk ugye pillanat megint ugye a hulladéknál, hogy látványos eleme, ami egy végeredmény. És többek között pont ebből adódik, hogy mivel nagyon fontossá vált a fogyasztás, presztízs kérdés lett gyakorlatilag a fogyasztás. Pont az a helyi fogyasztás, ami ezt meg tudná akadályozni. Ugyanis én a szomszédba átmegyek, és onnan viszek haza egy terméket, azt nem kell nem tudom hányszorosan csomagolni, nem kell fél országon, lehet, hogy fél Európán keresztül szállítani, tehát nem jelentkeznek olyan csomagolási hulladékok, ami ugye ma a szemételep nagy részét borítja, nincs olyan mértékű energiafelhasználás, ami a szállítással megint egy óriási energiapazarlás. Ez mind-mind megspórolható, és ezt mind valóban mind megfizetjük, ha nem közvetlenül a termék árába, és mivel a legtöbb esetben abban nem fizetjük meg a dotált, a támogatási rendszer, gyakorlatilag ennek a jelenleg működő gazdasági rendszernek a működési mechanizmusa miatt, megfizetjük áttételesen. Környezeti károkkal, időjárásba, éghajlatba, mini katasztrófa helyzetekkel, illetve akár a betegségekkel, ami kapcsolódik ide, ugye a minél többet akarok fogyasztani, annál többet dolgozok, kevesebb pihenési idő, stresszbetegségek.
Azért érdekes, hogy amikor arról beszélünk, hogy környezettudatosság vagy vásárlói tudatosság, akkor sokan azt mondják, hogy azért, mert felülről nem jól irányítanak, mert nem mondják azt, hogy ezt így kell, mert megszoktuk azt, hogy vagy ránk húznak valamit, és akkor úgy dolgozunk, vagy ha felkínálnak lehetőségeket, akkor ugye nem tudunk választani, de valahogy mégis minden egy irányba mutat számomra, az egyén felelősségének az irányában. Hogy amikor helyi dolgokról beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy ne nagy központosított dolgok legyenek, hanem apró kicsi helyi, mondjuk erőművek, ahogy a múltkor beszéltünk, akár a nap, akár a szélenergia kinyeréséről, akkor viszont az egyén felelőssége kerül a fókuszba. De mit csináljunk akkor, amikor megmondják valakinek, hogy ne égesse el a szemetet, mert nem szabad, és ő mégis elégeti? Akkor hogy hassunk az egyénre?
Az egyén felelőssége az teljesen egyértelmű, és a kis közösség tudja csak az egyén szemléletét igazából formálni. Nálunk viszont van egy nagyon rossz történelmi hagyomány. Gyakorlatilag most már másfél-két évszázad, de lehet, hogy régebben az van az oktatásban, például konkrétan történelmnél, hogy nálunk mindig valaki idegenek irányítottak, ők mondták, és az egyrészt elfogadandó és követendő, másrészt pedig egyezében lázadok ellene. Kinél hogyan csapódik le? És valamilyen szinte ez mai napig él nálunk. Sokan várják továbbra is, hogy ahogy a dualizmus idejében a korlátozott demokráciában egy szűk réteg megmondta, mit kell csinálni, ahogy a Horthy korszakban, utána a Kádár korszakban. Mindig volt egy fentről egy okos ember, vagy egy okos kör, kiadta az ukát, és lefele végrehajtotta az adminisztráció. Gyakorlatilag jelenleg is ez van Magyarország, és nagyon sokan ezt is várják. És mindig volt ugye egy olyan kisebb rész, régen nagyobb, ugye mert az állam központi hatalom kevésbé tudott a kis közösségre hatni, napjainkra a modern médiával ugye sokkal erősebb ez a központi hatás, tehát mindig volt olyan kisebb közösség, ami tisztában élve a saját érdekével tudott egységesen fellépni. Ez, amiből nagyon kevés maradt nekünk napjainkra, megint pont emiatt a globalizáció és a fogyasztás miatt. Ugye a kis közösségnél sokkal fontosabb értéke volt az összetartozás tudatnak, mint a terméknek. Tehát nem volt olyan szerepe, azt kell mondjuk, igen, a státusz szimbólumoknak, az autónak, a mobiltelefonnak, bármilyen mai modern fogyasztási eszköznek, mint szó szerint a biztonságnak. Ugye nem voltak azok a biztosító rendszerek, amik napjainkban vannak, tehát nem lehetett kibújni a közösségből, amit tudta nekem garantálni a biztonságot. Ma, ha én kivisbújok a közösség, nem tartom be a szabályt. Visszatérve az például, akár lomot égetek ott is, ahol a közösségnek nem tetszik, az nem veszélyezteti azt, hogy lesz egészségügyi ellátásom, lesz esetleg nyugdíjam, vagy valamilyen szociális segély, mert ezek külön váltak. Az egyik a közösség, a másik az állam. Ez akkor fog tudni működni, ha a helyi szabályok döntő többsége megint helybe születik, és az állam csak annyi minimálisat szabályozna, ami feltétlenül muszáj. Tehát amit nagyjából ismerjük, hogy az állammal megmondja, hogy csendrendelet kell. És a adott település annak megfelelően, hogy milyen funkciójú, idegenforgalmi, ipari mezőn szabályozza magának, és ahol idegenforgalmi, lehet, hogy hajnal kettőkor is még lehet bulizni, mert tisztában van a lakosság, hogy nem fog tudni különben megélni. Ahol nincs idegenforgalom, ott este tisztor csend van, mert ilyen a szabályozás. Tehát az élet minél több területén hasonló helyi rugalmas szabályozás kellene, amiben minél kevésbé szól bele az állam. Az energia példához visszatérve, ha helyileg tudunk dönteni kérdésekről, akkor meg fogja érni helyi kis erőművek működtetése, és nem várjuk, hogy egy nagy központi bollássanak el minket.
Csak az a kérdés, hogy vajon elég felnőttek vagyunk-e ehhez? Tudunk-e együtt dolgozni, mondjuk egy kis településen?
Igen, erre nagyon szükség lenne, ugyanis ha ismerjük a helyi értékeinket, és ez teljesen mindegy most, hogy történelmi, kulturális, gazdasági, művelő, tehát teljesen mindegy, hogy az élet melyik területéről van szó, tehát amit ismerünk, azt alapból értéknek tartunk. Ez mindenki jól tudja, hogy amiért megdolgozott, pénzt adott rá, azt értéknek, de amit általában ingyen kap, az villámgyorsan általában a szemétbe köt ki, vagy pár nap, és már fogalma sincs, hogy hol van. Tehát amit értéknek tartunk, arra tudunk építeni.
Kedves hallgatóink, Géczi Istvánnal, az Abaúj Zemplén értékeiért közhasznú egyesület elnökével arról beszélgettünk az előző percekben, hogy mi az egyén és a közösség felelőssége a környezettudatos életvezetés kialakításában. A riporter Jászter Beáta volt.
Van nekem egy csillagom, éjjel világít nagyon, ha lefekszem az ágyamon, felém bújik a csillagom. Van nekem egy csillagom, éjjel világít nagyon, ha lefekszem az ágyamon, felém bújik a csillagom. Városban látok sok embert, az égen sok-sok manővert, az ablakokban látok fényt, asztalra kitett lapért. Kérdeztem a csillagom, mi lesz, ha egyszer nem tudom megfőzni az álomszószt, vendégül látni az öreg jós. Csillagom mondta, jól figyelj, nélküled nem megyek el, együtt leszünk, sose fésütünk, mindig te meg én. És az édesség a földre ér, a porcukros egy tetején, a Toblerone integet, kókuszgolyóval fog kezet, nekem semmi nincs, csak mindenem, pont jó vagyok jó helyen. Megvan nekem a csillagom, egy kis lakásban csill nagyon, egy kis csill nagyon. Mikor indul újra útra az a csillag, és meddig megy tovább, meddig kell várnom, hogy újra összecsillogd a kis szobád. Látod, millió üstökösből kirepülő apró fényforrást, ott leszek én valahol, fenntartom neked is a körforgást. Ami elmúlt, azt már úgy hagyom, én visszasírni nem fogom. Ha néha lesz is rossz napom, előre nézek nagyon-nagyon, nagyon-nagyon. És az édesség a földre ér, a porcukros egy tetején. Nekem semmi nincs, csak mindenem, és pont jó vagyok jó helyen. És az édesség a földre ér, a porcukros egy tetején, a Toblerone integet, kókuszgolyóval fog kezed. Nekem semmi nincs, csak mindenem, pont jó vagyok jó helyen. Megvan nekem a csillagom, egy kis lakásban csill nagyon.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Szegeztem én a kérdést, hogy szeretsz. Neki szegeztem én a kikötőben. Mikor indultam én Dél-Afrika felé, úgy fél négy felé, mikor a nap forró, indul a hajó nyári délután. Kérdezem, szeretsz? A ház, a ház, a ház, vigyázol-e? Őszes férfi sapkáján aranysáv. Nyári délután, indulás előtt. Most ez vagyok én, és a másik az te vagy. Ami történt még itt, az feled is fedi. Minden álmomban, százféle változatban,
mit lesz, ha meggyújtom a lámpát. Ébredés után még egy kicsit. Itt maradsz velem, mielőtt elfelejtenélek. Elfelejtelek, majd váratlanul. És egy másik helyen találom magam. Az a fogoly vagyok, számom 307, aki megszökik, üldözőitek, kis utcában lerászom. Csönget egy helyen, s te nyitsz rá ajtót. Jössz megint velem, de ezúttal sötét van. Lépteink alatt ropog a kapics, és egy kastély felé, ami úgy szintén sötét. Csak a másodikon látni lámpát. Amíg függ a szemünk, míg az óvatos cipők, csak az utat lesik, úgy megyünk ott. Minden álmom van, százféle változatban, te vagy velem. És mindig te segítesz. Százféle változatban, és mindig te segítesz. Százféle változatban te vagy velem, és mindig te segítesz.
Kedves hallgatóink, ennyi fért a kontinentális reggeli első órájába. Pár perc múlva híreket hallhatnak, majd pedig folytatjuk műsorunkat. Tartsanak velünk továbbra is.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu
Ki vagy te?